Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 119. Zsoltár első versét. Mint ahogy tudjuk, múlt vasárnap meghirdettük a programunkat, hogy új életet kezdünk az éneklésben, tehát próbálunk lelkesebben és lendületesebben énekelni. Így énekeljük tehát a 119. Zsoltár első versét, az oly emberek nyilván boldogok. Gyülekezet foglaljon helyet. Egy szép és nemes eseményre készülünk most, ez a presbiter választáshoz kapcsolódik, amit annak idején olyan ünnepélyesen megvalósítottuk, megválasztottuk az új presbitériumot, akik január 1-én kezdik el majd munkájukat. Most azonban még az év végéig a régi presbitérium szolgálatban van. Mivel a presbiter választás eredményét senki nem kérdőjelezte meg, óvás nem történt ellene, így mivel fölterjesztettük az Egyházkerületi Szavazati Bizottsághoz is, ott is elfogadták, mert semmiféle visszajelzés nem érkezett, ezért nagy örömmel mondhatom, hogy a szavazásunk eredményes volt. Mivel a presbiterek között vannak négyen, akik még eddig nem vettek részt a presbiteri szolgálatban, ők majd esküt fognak tenni most ezen az Isten tiszteleten. Ehhez kérjük majd Isten szent lelkének a segítségét, amikor énekeljük a 370. dicséretünket, és megkérem, hogy a harmadik vers alatt a presbiter testvérek járuljanak ide az úrasztala elé, mint egy körülvéve az újonnan választott presbitereket, akik most kezdik presbiteri szolgálatukat januárban. Hogy az eskütétel alatt körülvesszük őket és a gyülekezet, imádkozó szívvel vesz részt ezen az eseményen. A 370. dicséretünk első két versét, tehát így énekeljük, a harmadik vers alatt pedig kérem a presbiter testvéreket, hogy fáradjanak ki.
Töltsd be szíveinket.
Így most énekeljük a megkezdett énekünk harmadik versét is. Ó, mi édes vigasztalunk! Kérem szépen a négy fiatal presbiter testünket egy lépéssel jöjjenek előbbre. Nem kell bemutatni őket, hiszen mi választottuk meg dr. Kántor Istvánt, dr. Pápai Györgyöt, Tömpe Lászlót és Törő Károly testvéreinket. Kedves testvéreim, kedves testvérem! Miután az egyházközség presbiterévé választotta, megkérdem, ismeri az egyházi törvények, szabályrendeletek, presbiterekre vonatkozó rendelkezéseit és ezekben körülhatárolt feladatait. Kérem, válaszoljunk így, ismerem, és azokat magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Ismerem, és azokat magamra nézve. Hajlandó-e presbiteri tisztséggel járó feladatok teljesítésére magát Isten és a jelenlevő gyülekezet színe előtt esküvéssel elkötelezni? Feleljük, Isten kegyelmét kérve és remélve, igen.
Isten kegyelmét kérve és remélve, igen.
Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassa meg az eskütételt. Kérem közösen, mondjátok utánam az esküszöveget. Kiki a nevét mondja el egymás után. Én.
Én Dörö Károly.
Én Pernagyő.
Én Tömpe László.
Én Tokán Pestra.
Esküszöm a Szent Háromság Istenre.
Esküszöm a Szent Háromság Istenre.
Hogy a tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat.
Hogy a tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat.
Szolgálatomat Isten dicsőségére,
szolgálatomat Isten dicsőségére,
egyházunk épülésére,
egyházunk épülésére,
és népünk javára,
és népünk javára,
a Magyarországi Református Egyház rendjében,
a Magyarországi Református Egyház rendjében,
úgy
igyekezem teljesíteni,
hogy az egyház hasznát mindenkor,
az egyház hasznát mindenkor.
A magam hasznának elébe helyezem.
A magam hasznának elébe helyezem.
Isten engem úgy segéljen.
Isten engem úgy segéljen.
Segítse Isten testvéreimért ebben a szolgálatban. De nem csak őket, hanem mindazokat, akiket megválasztottunk. Kérem a gyülekezet foglaljon helyet. Így hát a presbitériumnak a névsora következő. Gondok úrnak megválasztottuk Almási Sas Kálmán testvérünket. A presbiterek neve pedig Almási Sas Kálmán, Molnár Sándor, dr. Kovács Gyula, dr. Kovács Gyuláné, Pál Jánosné, Mile József, Tömpe László, dr. Pápai György, dr. Kántor István, Zsirka Klein Attila, pótpresbiter testvérek Balázs Miklós, Tömpéné Nagy Melinda, Törő Károly és Benkő Elek. Két prezbiter testvérünk kimentette magát, nem tudtak eljönni, egyik betegség miatt, másik pedig az édesapjának a halála miatt. Isten adjon nekik vigasztalást. Kedves gondok úr, létszés, állj kicsit előbbről, hogy lássalak is, miközben mondom. Örülök, hogy a gyülekedet téged választott ismét gondoknak, hiszen együtt dolgoztunk, együtt szolgáltunk, és szinte 20 évre tekintettünk vissza. Emlékszem, ott álltunk a karzaton, és néztük a romos templomot. Hogyan lehet ebből valamit csinálni? Hogyan tudjuk helyrehozni ezeket a repedéseket, hiszen, mint hogy a Zsoltár mondja, a Dávid házán repedések vannak. Bizony sok repedés volt itt. De nem csak az épületekben, hanem a közösségben is. És én igen meg tudom köszönni Istennek azt, hogy együtt munkálkodva ezeket a repedéseket tudtuk Isten segítségével beépíteni, helyrehozni. Úgyhogy így Isten házában kívánom, hogy továbbra is hasonló jó munkát végezzél, és amíg még itt vagyok, együtt tudjuk Isten dicsőségét szolgálni. Kedves presbiter testvérek, álljatok a gondnok úr mögé, és a lelki pásztor mögé, hogy ne ő viselje a terheket. Annak idején egyedül. Annak idején, amikor még kezdtem a szolgálatomat, elmondtam azt a történetet, hogy megy a szekér az erdőben, és rajta ül a presbitérium, és a lelkész, amikor látja, hogy beragadta a szekér a sárba, és a lovak nem tudják kiúzni, akkor oda megy és húzza a lovakat. És így a lovakat irányítja a lelkész, és húzza a szekeret, és rajta ül a presbitérium. Most ezt így mondom. Az elmúlt 20 évre visszatekintve, ott állt a lelkész, meg a kurátor, és ketten húzták ezt a szekeret, és bizony nagyon sokszor leszálltak a testvérek. Köszönjük szépen! És ezután is legyen ez így. Úgyhogy együtt toljuk azt a szekeret. Isten segítsen bennünket ebben. Egy jó légkörű, jó hangulatú, jó testvéri közösségben levő presbitérium volt eddig is, és az alakult. Jól választott a gyülekezet. Majd Isten megadja az új lelkipásztort is, és úgy gondolom, hogy jó együttmunkálkodás lesz itt Isten dicsőségére. Új presbiter testvérek, tietek a jövő, mert a legfiatalabbak vagytok. Isten áldja meg szolgálatotokat itt a gyülekezetben. Ez egy kontinuitás, egy folyamatosság. Istennek tetszett, hogy itt a 1919-től kezdve legyenek hívő emberek, akik előbb magánháznál, aztán iskolában, szóval 28-tól kezdve a templomon, épületén belül Isten dicsőségét munkálják. És ennek mindig voltak presbiterei. És így ment tovább a gyülekezet története, és ti viszitek majd tovább, amikor én már, és esetleg idősebbek nem lesznek itt. Isten áldja meg benneteket családotokkal együtt. Különösképpen nagy értéke annak, hogyha egy presbiter úgy tartozik a gyülekezet, hogy a szeretteivel együtt, a családjával együtt van itt a gyülekezet közösségében. Isten segítsen benneteket így családi, egyéni és gyülekezet életetekben. És kedves dr. Dékány Tibor és Bód István testvérem, akikkel együtt szolgáltunk, együtt voltunk, köszönöm a szolgálatotokat, hogy megértéssel vetétek az akadályokat, mindig lehetett rátok számítani, és most majd, mivel már az új presbitériumban nem munkálkodtok, szeretnénk ezt a szolgálatot megköszönni úgy is, hogy tiszteletbeli presbiternek nyilvánítunk benneteket, és ahogy az új presbiterek kapnak egy oklevelet, ti is kaptok egy tiszteletbeli presbiteri oklevelet, ez pedig nem egy búcsúzás, mert együtt maradunk, várunk benneteket, ha időtök van, kedvetek van, örömötök van ebben, gyertek el a gyűléseinkre, a presbiteri bibliaóráinkra, megmaradunk testvéri közösségben, és nagy szeretettel fogadunk el minden ötletet, gondolatot, mint hogy eddig is ezt velünk közöltétek, a jövőben nézve is. Isten áldjon meg benneteket! Először Bódi István testvéremnek szeretném átadni ezt a emléklapot. Tiszteletbeli presbiteri címet adományozunk Bódics István becseinek, és Isten áldását kívánjuk az ő szolgálatára. Dr. Dékán Tibor testvérem, nagy szeretettel adjuk át ezt a szép emléklapot, amely tiszteletbeli presbiteri címet adományozunk. Isten áldja meg további életedet, és köszönjük elő fordulódásokat. Tessék!
Köszönöm szépen!
És a kut presbitereknek a presbiteri fogtárt adományozunk. Ajánlom! A Péter első emelkedik 5. fejezetéből a intézettel. Isten igényét is átadjuk. A közöttetek felvő presbitereket, tehát kérem a presbitertárs, a Krisztus szenvedésének tanulja, valamint eljövendő dicsőségének részese. Legeltessétek az Isten közöttetek egy nyáját, nem pénzzel, hanem önként, nem nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne is tudjuk, akik uralkodnak a rájuk hozottakon, hanem itt, akik élt a képei a nyárnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyerítik a titkőség elhatatlan fogzolóját. Kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide a gyermekisten tiszteletre készülve, itt álljatok meg, gyerek ide ki hozzám, a emőkét is kérem, hogy jöjjön, és mindenkinek a kezébe nyomunk egy éneket, emőkének odaadom, vagy valakinek osszák szét, vagy a egyet én is kérek, hogy tudjak énekelni. Egy éneket tanultunk, amivel a gyermekeket elkísérjük a gyermek órára. Miután elénekelték, elmennek a gyermek alkalomra. Kérjük szépen karvezetőnket, hogy vezesse az éneket.
Zuharang, gyertek fiúk, lányok, az imádság hajlékában vár az Isten rátok. Vasárnap van, szól a harang, gyertek fiúk, lányok, az imádság hajlékában vár az Isten rátok.
Köszönjük szépen, gyermekek, menjetek el az órára, és majd találkozunk. Áldást is kívánunk a ti életetekre, meg a presbiterekére. A 134. Zsoltárunk 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Most, Urunk, amikor megtapasztaltuk a Te jelenlétedet, amikor lelkesít bennünket az, hogy vannak, akik beállnak a szolgálatba, hogy van gazdája ennek a gyülekezetnek. Most, amikor hála van a szívünkben, akkor azt is megköszönjük, hogy igét készítettél számunkra. Megköszönjük azt a sok áldást, amit eddig nyertünk már ebben a gyülekezeti közösségben. Most is kérjük a Te áldásaidat. Azoknak is, akik nem tudtak eljönni betegség miatt, otthon vagy kórházban, ad a Te áldásaidat azoknak, akik akadályoztatva voltak abban, hogy a gyülekezet közösségében most részt vegyenek. Áldásaidat kérjük azoknak, akik a képernyőn keresztül részesülnek az ige áldásaiban. A Te gyógyító jelenlétedet kérjük a szomorú szívűek számára, a gyászolóknak. Imádkozunk egy presbiter testvérünkért, és feleségért és családjáért, ad nekik vigasztalást most a veszteségben. Köszönjük a gyermekeket, akikkel együtt énekelhettünk. Te kíséred őket, és vezesd az ő lelküket is. Áld meg azokat, akik munkálkodnak körülöttük. Kérünk, Urunk, a hitoktatókért, akik részt vesznek az iskolai hitoktatásban, ezt a roppant nehéz szolgálatot végzik. Áld meg őket, hogy Te bizonyságtevőid lehessenek, hogy a gyermekeknek utat tudjanak mutatni Te hozzád és ide a gyülekezet közösségébe. Köszönjük az üzenetet, amit készítettél számunkra most ezen a mai napon. Kérünk, adj nekünk figyelmet, és adj nekünk a Te áldásaidból. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, aminek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az Ezékiel próféta könyvének 12. részében, az első 6 versben. Az Ezékiel próféta könyvének 12. részében így szól az ige. Lőn az Úrnak szavain hozzám mondván. Embernek fia, pártos ház közepette lakol, kiknek szemeik vannak a látásra, de nem látnak. Füleik vannak a hallásra, de nem hallanak, mert ők pártos ház. És te embernek fia, készíts magadnak vándorútra való eszközöket, és vándorolj ki nappal szemeik előtt, és vándorolj ki helyedről más helyre, szemük láttára. Talán meglátják, mert ők pártos ház. És vidd ki eszközeidet úgy, mint vándorútra való eszközöket, nappal szemük láttára. Te pedig menj ki estve szemük láttára úgy, ahogy a vándorok szoktak. Szemük láttára lyukazd át a falat, és azon át vidd ki. Szemük láttára emeld váladra, a sötétben vidd ki. Orcádat fedd be, hogy ne lássák a földet, mert csodajelül rendeltelek az Izrael házának. És úgy cselekedtem azért, amint parancsolta nekem. Eszközeimet kihordtam nappal, mint vándorútra való eszközöket, és este átjukasztottam a falat kezemmel, a sötétben kivittem, vállabra emelvén szemük láttára. Ez a Ószövetség ige, amit a mai napon olvasnak a református testvérek szerte szét az egész Kárpát-medencében, Ezékiel könyvéből. Egy különleges cselekedet van feljegyezve. Egy szimbolikus cselekedet, jelképes cselekedet. Előfordult a nem vallásos világban is, hogy az emberek különböző jelképes cselekedeteket hajtottak végre, hogy ezzel valamilyen üzenetet elmondjanak. Például Diogenész, nagy görög bölcs, fogott egy lámpát, és fényes nappal járta az utcákat. Mit csinálsz, Diogenész? Keresem az embert. Hasonló jelképes cselekedet volt, hogy Diogenész egy hordóban ült. Ott töltette a napjait. Ezzel is valami üzenetet akart elmondani. Hirdette az ő tanait, a vélekedéseit. Nagyon fontos volt számára, hogy megértsék az emberek. Jött egyszer Nagy Sándor, a világúra, hogy beszélgessen vele. Megállt a hordó előtt, mondta Diogenész. Mondta, megkérdezem, mit kérsz tőlem? Mondta Diogenész. Ne áld el a napot. Jelképes cselekedetek. Ha jól emlékszem, Arisztotelész fogott egy döglött tyúkot, és föltartotta, hogy ez a Pláton embere. Jelképes cselekedetek. Jeremiásnak is voltak ilyen jelképes cselekedetei. Ezékielnek is kellett ilyen jelképes cselekedeteket végrehajtani, hogy valamit megértsenek az emberek. Demonstrálta azt, ami az üzenet volt. Az volt a feladata, hogy készítse össze az úti szerszámait. Mindig, ha valaki nagy útra megy, és azokat mindenki szeme láttára emelje fel, és vonuljon ki a városból. Hogy miért voltak az úti szerszámai, nem tudom, az nincsen részletesen leírva. Vándorbotja biztos volt. Biztos volt tarisznyája, talán volt benne a hangos pogácsa is. Biztos fölvette egy megfelelő sarút vagy cipőt, hosszú vándorútra készült. Talán volt ivóvizes kulacsa is. De még valamit hiányolok, ami nincs leírva, ennek nem ismerem a kortörténetét, talán még jobban utána érdemes nézni, hogy mik voltak az úti szerszámok, amik látványosak voltak, amiket össze kellett készíteni, hogy vidd ki az eszközöket úgy, mint a vándor útra való eszközöket. És aztán azt látjuk, hogy emeld a vállaidra ezeket az eszközöket, és vonulj innen ki. Szükséges, hogy ezek az eszközök látványosak legyenek, mert a harmadik vers azt mondja, hogy hát, ha meglátják. Mert a cél az, hogy valamit megértsenek. De egy belső cél ez, hogy hát, ha meglátják azt, amit Isten mond, egy belső figyelemfelkeltés az, amit miatt Isten a prófétáknak szimbolikus cselekedetet ad, még csak nem is a szellemnek, vagy az intellektusnak, a gondolkozásnak a felriasztása ez, hanem sokkal több. Nem egy külső látványosság, nem egy vásári érdekesség az, amit most Isten használ, hogy felkeltse a figyelmet, nem puszta figyelemfelkeltés, hanem a lelki szemeket akarja megnyitni. Na, erről van szó. Mert amikor azt mondja, hogy szemeik vannak és nem látnak, füleik vannak és nem hallanak, akkor nem egy külső látásról és külső hallásról beszél, hanem hiányzik a lelki látás. Sok mindent látnak ebben az életben. Sok mindent hallanak az emberek ebben az életben, de az Isten dolgait nem látják, és Isten dolgait nem hallják. És amikor külső jelzések következnek, akkor nem azért adja Isten, hogy ámuljon és bámuljon a nép, hanem azért, hogy valami lelki mozdulás legyen bennük, hogy egyszer csak fenyüljön a szemük, és rájöjjenek arra, hogy van Isten, rajtam van az Isten szeme, törődik velem, és vár valamit tőlem. Azért történtek ezek, hogy a belső látás felnyíljon, és a belső hallás érzékelje azt, amit Isten mond. Mert pártos ház ez, mondja, és azért nincs lelki látásuk és lelki hallásuk, mert elpártoltak Istentől. Azt mondja, hogy mert te pártos ház között lakozol, azért mondd nekik, hogy ne legyenek pártos ház. Isten emberei ma is a pártos ház között lakoznak. Kedves testvérem, a Isten emberének vallod magadat, és ezt képviseled is, akkor ezt nem is kell bizonygatni, ezt átéled nap, mint nap, hogy az Isten emberei ma is pártos ház között lakoznak. Akik sok mindent hallanak, és az ördög gondoskodik arról, hogy mindig valamit halljanak, és az emberek nagyon kíváncsiak, hogy mindig valami újabbat halljanak és lássanak, és az ördög gondoskodik a sok látványosságról, hogy azt, amit meg kell hallani, ezt ne hallják meg. Ezért elárasztanak bennünket hírekkel ebben a világban, és azok olyan fontosak és olyan szenzációsak, és az ember betölti, és közben ő a pártos ház, akinek szeme van és nem lát, a lelki dolga nem látja. Külső hallása van, de nem hallja a lelki dolgokat. Olyanok vagyunk ebben a világban, mint az aténi közönség, akiknek Pál apostol prédikál, akik mindig összejöttek, hogy Aténban az Areopáguson valami újságnak a keresésében. Mint ahogy nap mint nap megnézi ki a magának megfelelő hírportált, hogy mi történt. Emlékszem, amikor gimnáziumi tanár voltam, volt egy tanár, aki a szünetekben is megnézte mindig a legújabb híreket. És ő volt az, aki egyszer csak előállt, hogy ez történt, az történt. Hogy az emberek mindig valami újságnak a foglalkozásával foglalkoznak, és közben, hogy Isten mit mond, mi az Istennek az üzenete, azt nem hallják. Ezért is pártos házak. Bármely hírportált megnézem, hát testvérek, hogy annyi mindenféle üzenet érkezik az emberhez, állampolgárságot kapott egy robot. Hatalmas húsevő dinoszaurusz lábnyomaira bukkantak Dél-Afrikában. Olvassuk a különböző címlapokon. 10 kiló heroint találtak a tompai határ átkelőnél. Siófokon nyert a Ferencváros. Hírek és hírek és hírek. És ezek úgy betöltenek bennünket, hogy arra már nincs szemünk, és nincs fülünk, hogy mit mond Isten. Pedig ez a hírek, amik lehet, hogy a fradistáknak nagy hírt jelentenek. Az örökké való üzenethez képest, testvérek. Milyen hír értéke van annak, hogy milyen dinoszauruszt találtak, vagy nyomot találtak Dél-Afrikában, ahhoz képest, hogy az élet ura, akitől függ minden, ami egészségünk, testi egészségünk, lelki egészségünk, ami boldogságunk, a családi boldogságunk, a fiatalságunk, a jövendő nemzeték, minden ettől függ, hogy ő mit mond. Az ördög gondoskodik róla, hogy tele legyen az agyunk mindenféle hírekkel, hogy az igazi hírt ne halljuk, meg olyanok vagyunk, mint Jézus mondta a Noé napjaiban. Adtak, vettek, ültettek, férezmentek, házasodtak, és semmit nem vettek észre. Abból, amit Isten gondolt róluk, amit Isten végzett felőlük. Így éltek Jeruzsálemben is, hiszen amikor ezeket a szavakat elmondja a népnek, és ezt a szimbolikus cselekedetet végrehajtja a próféta, és fogja az úti cuccokat, és átmegy ott egy lyukon keresztül, és kivonul látványosan ebben a városból, ebben a látásban. Közben még Jeruzsálemben folyik az élet. Most, hogy olvassuk az Ezékiel könyvét, kell tudjuk azt, hogy Ezékiel könyve két részre oszlik. Az első felében még áll Jeruzsálem. Ezékiel azonban már a fogságban van, a Kébár folyó partján, Babiloniában, és ott beszél a foglyoknak. De még megvan a főváros. Van reménység, hogy majd taprál ez a város. Majd minket is visszavisznek a városba. Újra kezdjük az egészet. A könyv második felében azonban elpusztul Jeruzsálem, és akkor a próféta elkezdi vigasztalni a foglyokat, hogy elpusztult Jeruzsálem, de Isten mégis szeret téged. Itt még áll Jeruzsálem, de Jeruzsálemben báványt imádnak, a napot imádják. Elhajolnak teljesen Istentől, és senki nem látja ebben a városban, ahol adnak, vesznek, ültetnek, férhez mennek, házasodnak, báványt imádnak. Senki nem látja azt, amit Ezékiel próféta látott. Tegnap előtt olvastuk, hogy a napokban olvastuk, hogy ott áll a gyorsba öltözött férfiú, ez a titokzatos, csodálatos személy, aki oda megy a kérubokhoz, és a szárnyuk alatt levő tűzből kivesz egy izzó zsarátnokot, és azt megfogja is a városra szórja. Senki nem látja, hogy a gyorsba öltözött férfi tüzet szór a városra. Ez a láthatatlan világban történik, de Isten már kihirdette. Ezek szerint megvan a szentencia. Jeruzsálem el fog pusztulni. Ez az Istennek az üzenete. Ezt kellene valahogy meghallani. Ehelyett hallják a különféle híreket, hogy mi történik Tíruszban, meg Szidonban, meg mekkora az egyiptomi hajóhad, és milyenek a Libanon cédrusai. Mit kellett meghallani ezeknek az embereknek? Azt, hogy Isten rettenetesen haragszik, mind a velünk született, mind az elkövetett bűnök miatt, és azokat meg fogja büntetni. És hogy jobban megértsék, vagy eszméljenek ezért, hogy Isten el fogja pusztítani ezt a várost, és onnan ki fognak vonulni az emberek, ezért a prófétának össze kellett szednie az úti felszerelést, és szemük láttára ki kellett vonulni ott a keresztül egy falon. Így fognak az emberek kivonulni, a vándorútra térni. Kedves testvérek, Isten különböző módon vezeti az embereket. Mindnyájunkkal Isten másként és másként bánik, mert különbözőek vagyunk, különböző az életsorsunk. Így, hogyha már ezzel a kijövetellel kapcsolatban, hogy föl kell venni a vándorbotot és el kell indulni, itt is különböző módon jelenik meg Isten akarata. Van olyan ember, aki vándorbotot kell, hogy vegyen a kezébe, és el kell, hogy menjen valahonnan, valahová. Hiszen itt erről van szó, fog egy vándorbotot, és valahonnan kimegy valahova. Isten lehet, hogy valakit úgy vezet, hogy kihoz valahonnan. Ábrahámot így kihozta Ur-Kasdimból, kellett vennie a vándorbotot, és ki kellett vonulni a városból. Ennek az Ezékiel prófétának már korábban kézbe kellett venni a botot, a vándorbotot, hiszen őt az első deportáció alkalmával Jeruzsálemből elhozták, az Úr megengedte, hogy elhozzák ide az első deportáció során ebbe a fogságba. Nem azért kellett ő neki eljönnie, mert bűnt követett el. Ennek a prófétának nem azért kellett eljönnie, mert ő pártos ház volt, nem is azért kellett ő neki eljönnie, mert engedetlenkedett, és süket és vak lett volna, hanem azért, mert Isten elkezdte a népet büntetni, és Jeruzsálemből elhurcoltatta őket a fogságba, és sokszor a hívő emberek együtt szenvednek a nem hívő emberekkel. Ez valamennyien, látjuk, hogy ez így történt a magyar sorsban is, voltak háborúk, világháborúk, ahol Isten büntette az embereket, de a hívő embereket nem büntett, nem a hívő emberek bűne miatt volt az Isten büntetése, de ők együtt szenvedtek a néppel. A második világháború az óvóhelyen ott voltak a hívők is, meg a nem hívők is. Emlékszem, elmondták a nagyszüleim, hogy a József körúton, amikor a bombázások alatt nem voltak az óvóhelyen, ők is együtt szenvedtek. Ők is veszedelemben voltak. De Isten őket nem büntette, Isten őket szerette, de együtt szenvedtek a többiekkel. Értjük ezt, hogy Isten, amikor egy közösséget megbüntet, vannak ártatlanok is, akik szintén belekerülnek ebbe, nem azért, mint hogyha őket büntetné, hanem egyszerűen egy közösségnek a tagjai. Így a nagyapámék is nem voltak az óvahelyen, persze, hogy a legrosszabb helyet adták nekik. Ami legveszélyesebb volt, de érdekes azért, mint hogy elmondták, egy idő múlva a többiek oda húzottak közel hozzájuk. Mert mégiscsak ott valahogy jobb volt lenni. Mert ők mások, mint mi vagyunk. Tehát van, akinek azért kell esetleg vándorútra térnie, mert beletartoznak egy közösségbe. Olyan is van, akit Isten egyszerűen kirángat a maga helyéről, és elhurcoltat a bűne miatt. Ilyen volt ez a király, majd olvassuk is a fejezet végén, hogy a Sedékiás királyt egyszer elhurcolták, a fiait megölték szeme láttára, a szemét kiszúrták, és Babiloniába börtönbe hurcolták. Tehát olyan is van, akit Isten a bűne miatt elhurcol. Tehát, amikor egy történelmi esemény van, akkor van, aki az Isten szeretetében marad, van, aki az Isten ítélete alatt marad. Illetve egy történelmi eseményben megjelenik az Isten ítélete, haragja is, meg az Isten szeretete is. És ebben a különleges, bonyolult világban is van, aki az Isten haragját érzékeli, én még Isten haragja alatt vagyok, a bűneim még nincsenek megbocsátva, és ugyanabban a történelmi szituációban valaki átélő, hogy engem szeret az Isten, és én hozzátartozom. Tehát Istennek ezt a két tulajdonságát, a haragját és a szeretetét átélhetik az emberek, ki egyiket, ki a másikat. Olyan ember is van, ugye ez a hívőkre vonatkozik, akik megismerik az Isten haragját is, meg a szeretetét is, úgy, hogy megértik a Golgota titkát. Tudnilik, azon a kereszten, ahol Jézus meghalt, megjelent az Isten haragja is, meg az ő kegyelme is, hogy Isten a rám váró büntetést rárakta az ő fiára, ő helyettem meghalt, nekem kegyelmet adott, és az ő szeretetéből élek, és a szeretete vezérel egész életemben. Befejezem azzal, hogy van, aki el kell, hogy menjen valonnan valahová, mert egy közösségbe tartozik, de nem a bűne miatt. Van olyan, akinek el kell mennie valahonnan valahová, mert Isten ezt küldi. Büntetésből. És a fejezetünk végén azt olvasjuk, hogy olyan is van, akinek nem kell menni sehova, hanem ott kell maradnia a pogányok között. Majd olvasjuk a holnapi napon, hogy miután meg lesz az utolsó deportáció, a 16. vers azt mondja, de meghagyok közöttük kevés férfiakat a pogányok között. Van, akit Isten valonnan valahol el akar küldeni. Vezet bennünket Isten egy életen keresztül. Több helyváltoztatás volt ma az életünkben. Amikor megértjük, Isten azt akarja, hogy el kell menjünk. De olyan is, amikor Isten azt akarja, hogy maradj ott, ahol vagy. Ezekre nem vonatkozott a látás, hogy föl kell venni a vándorbotot, és elindulni. Nekik ott kellett maradni, a pogányok között. És testvérek, lehet, hogy nekünk is Isten ezt adja, maradj itt a pogányok között. Ilyet mondani? Pogányok között maradni, akkor pogányok között élünk? Igen, azért, mert a keresztények már nem pogányok, vagy a keresztények már nem keresztények, hanem pogányok. Azért, mert akik magukat kereszténynek mondták 10-20 évvel ezelőtt, lassacskán olyan módon éltek, ami egyáltalán nem volt jellemző a keresztényekre. És figyeljük meg, még évtizedekkel ezelőtt ezek, akik mondták, hogy keresztények, de nem úgy éltek, mint keresztények, ezek még azt mondták, hogy ők reformátusok vagy katolikusok. És minél inkább előre megyünk az időbe, annál, és minél hosszabb ez a látszat kereszténység korszaka, annál inkább történik az, hogy csökken azoknak a száma, akik azt mondják, hogy reformátusok, mert ők maguk is érzik, hogy ez nem reformátusság. Tehát ezek között kell nekünk keresztényeknek élni. A pogányok közt maradj és élj itt, mert ezek pogányok, akik körülvesznek téged, már nem keresztények. Nem keresztény a szavuk, meg voltak még keresztelve, reformátusnak voltak keresztelve, katolikusnak voltak keresztelve, evangélikusnak voltak keresztelve, de már nem lehető fel a kereszténység a szavukban, a szokásaikban, a cselekedeteikben, az életstílusukban, a kultúrájukban, életükben. Nos, nekik mutasd meg az élet útját. Légy igazi keresztény, és legyél példa a pogányok között. Az, hogy ott kell maradni a pogányok között, és megmutatni a kereszténységet, ez vonatkozik azokra a pogányokra, akik keresztények voltak, de már pogányok lettek. Mert úgy élnek. De vonatkozik azokra is, akik valóban pogányok, hogy úgy mondjam, már csak külsőképpen sem voltak keresztények, akik valóban beálltak a pogányság sodrába, vagy már abban nőttek fel több generáció, egy olyan világban, amit így nevezhetünk, az új paganizmus, a pogányság kora. Amikor kialakul egy új élet, egy új kulturális közeg, keleti technikákkal, keleti misztikákkal, pogány vallásos elképzelésekkel, ördögök kultuszával, babonossággal és szellemidézéssel, csak egy példát hozzak, itt a határúti kiserdőben a Halloween-t fogják megfelelő szervezéssel megünnepelni. Kimennek éjszaka, és Halloween-t ünnepelnek. Ezt az ősi pogány szokást, azt pedig nem jó megünnepelni. Azt butaság megünnepelni, de több, azt veszélyes dolog megünnepelni, mert eleve a halottakkal nem jó foglalkozni. De a szellemekkel sem jó foglalkozni. Nem szabad a szellemekkel foglalkozni. Az ördög nem alszik, és valaki a szellemekkel játszik, az a szellemekkel kapcsolatba kerül valamilyen módon. Lehet, hogy ez egy alig látható és alig érezhető, de mégis egy szellemi kísértés, ami a lelkünket megkeményíti, és elváltoztatja, és elrontja. Ennek az embernek össze kellett szedni az úti cuccát, és elindulni, fölvette a vándorbotját, és elment. És eszembe jutott az, hogy Jézus azt mondta, hogy valaki meg nem utálja maga lelkét is, és fel nem veszi maga keresztjét, nem lehet az én tanítványom. Ez egy érdekes mondás, hogy fel kell venni a keresztünket, és úgy elindulni. Tudnélik, azt sejtem, és az eredeti szöveget vizsgálva is talán ezt lehet bizonyítani, hogy ez, vegye fel a maga keresztjét, hogy milyen keresztről van szó, vegye fel a maga úti botját, és induljon el Jézus követésében. Ez a Jézus követését jelenti. Valaki igazából keresztjén szeretne lenni, az most vegye fel az ő vándorbotját, és induljon ki a világból. Mert ez a világ elmúlik, és annak a kívánsága. Csak aki az Isten akaratát cselekszi, az marad meg örökké. Ezért mondja nagyon gyakran a prófét, hogy fussatok ki Babilonból, mert Babilon el fog veszni, és nem akarom, hogy Babilonnal együtt elvesztetek. És ez nem azt jelenti, hogy helyet változtatok. Nem azt jelenti, hogy ettől kezdve nem fogok köszönni a szomszédomnak, ami azt jelenti, hogy lélekből elszakadok attól, ami úgyis veszendő és elpusztul. Lélekben elszakadok a nagy Babilontól, mert megutáltam ezt a világot a maga csillogásával és istentelenségével és babonaságával, és lélekben szakadok el tőle, és lélekben indulok el, mert elfordultam ettől, és én újat akarok kezdeni. Valamit ott kell hagyni, és valahol oda kell menni. Hova vezet ez a vándorút? Miután már sorban lehántom magamról azokat, amik még mindig kötnek ebből a világból, hogy az életem további részét szabadabban éljem. Hova kell mennem ez vándorút során? A gyülekezetbe, testvére, a gyülekezetbe. Az Isten oltalmába, az Isten városába, Krisztus gyülekezetébe, ebbe a lelki közösségbe. Isten vezessen bennünket. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a 426. dicséretünk első és második versét, tehát két verset énekelünk. A 426. dicséretünk első és második versét szép lendületesen énekeljük ezt az éneket, ami így kezdődik. Már keresztem, vára vettem, s értet mindent elhagyok, mindenem vagy árva lettem, ponnya vesztett szív vagyok. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Két erő vonz bennünket, Urunk. Egyik lefele, másik fölfele. Sötétség erő is megragadják az embert, hogy lefele húzzák, hogy pártos ház legyünk, és közben megvakítanak és megsüketítenek, hogy ne lássunk és ne halljunk. A mi ellenségünk teletömi a fejünket mindenféle információkkal, amik lehet, hogy fontosak is, de erre a világra tartoznak, ami elmúlik, és annak kívánsága. Bocsáss meg, Urunk, hogy közben a legfontosabb híreket nem halljuk, a legfontosabb híreket nem keressük, és nem érdekel bennünket, hogy mi történik a te döntéseid alapján láthatatlanban, hogy talán már ott áll a gyorsba öltözött férfi, és kezében ott van a tüzes üszög, hogy rászórja a mi városunkra. Hadd meneküljünk, Úrunk, hozzád addig, amíg lehetőség van erre, amíg tart a kegyelmi idő, hogy megszabaduljunk azoktól a lefele és visszahúzó erőktől, amik elveszítenek. Köszönjük szent lelked vonzását, az ellenállhatatlan kegyelemnek a erejét, mivel megragadtál bennünket, és az ige közelébe hoztál minket, hogy most is hallottuk az igét, a drága evangéliumot, a Jézus szavát. Köszönjük, Urunk, hogy akit ő megszabadít, az valósággal szabad. Köszönjük, Urunk, hogy így a te szabadságoddal járhatunk, és sorba elvághatjuk azokat a visszahúzó szálakat, amik bennünket akadályoznak a kereszténység megélésében. Látod, Urunk, hogy nehéz közeg az. Milyen nehéz terep az, amiben élünk és amin járunk. Köszönjük, hogy veled, a te erőddel haladhatunk előre azon az úton, amin bennünket vezetni akarsz. Te tudod, honnan, hová. És ahol maradunk kell, add, hogy ott a pogányok között meg tudjuk élni a te hitedet, a kereszténységet. Köszönjük, hogy van egy gyülekezet, köszönjük, hogy ebben népedbe tartozhatunk, és annak örökké tagjai maradhatunk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassa meg a hirdetéseket. Ígéretünk közhíven az Úrnak szent asztalát megterítettük, az ének alatt, akik bennmaradnak, majd járuljanak a szent asztalhoz. Hirdetem, hogy kedden, október 31-én ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját. Mivel ez a dátum a luteránusokhoz kapcsolódik, hiszen Luther Bárton volt, aki a 95 pontot kiszögezte a wittenbergi várkapura, ezért a luteránus templomban ünnepelünk. Tehát október 31-én kedden, 6 órakor a templom téren az evangélikus templomban leszünk együtt, és ott adunk hálát Istennek a történelemben végzett csodálatos munkájáért. Ott találkozunk akkor, testvérek, kedden, 31-én, 6 órakor. Csütörtökön a bibliórát megtartjuk. Pénteken a presbiteri bibliórára várom a presbiter testvéreket, ami 6-kor kezdődik. Visszaemlékezünk, nagyon gazdag, tartalmas hét áll mögöttünk. A múlt vasárnapi koncertre, emlékkoncertre, ezzel kezdődött a reformáció ünneplése, és az emléktábla avatására, ami kifele menet újra megnézhetjük, ott áll a szintériumban, majd érdemes fölgyújtani a villanyt, hogy még jobban lássuk. Sok munka előzte meg azt, hogy ez a tábla elkészült, és testvérek segítségének nem ment volna így. Császár Péteré testvérünk sok-sok munkáját, áldozatkész tevékenységét megköszönjük. De az adományokat is, hiszen a testvérek saját maguk adták össze ennek az árát, a 151 ezer forintot. Úgyhogy ez elkészült, és egy gyönyörű ige az, ami megemlékezésünket összefoglalja. Emlékezzél meg, Uram, a te gyülekezetedről, amit régen szerzettél, és megváltottál. Azután együtt voltunk a református testvérek, a kispestiek, a Rózsatéren, azután együtt hallgattuk az ígét és az előadást a templomtéri gyülekezetben is, és most majd a reformáció ünneplését, tehát kedden fejezzük be. Egy érdekes eseménynek voltunk tanúi, többen, akik itt a Korvin körúton, az emlékpark felavatásánál részt vettünk. Örülök, hogy eljöttek többen a gyülekezetből, hiszen a díszpolgárok között szerepel Bogdán Gyula, nagytisztelt úr, a gyülekezet alapító lelkipásztora, akinek nagyon sokat köszönhet Vekerletelep, mi magunk, a mi gyülekezetünk is. Ő volt a mi templom építő lelkipásztorunk. Aki ismerte a kegyes életet, hiszen a Betániának volt utazó titkára, aki ismerte a tiszta református tanítást, hiszen Edinburgh-ban szerzett diplomát, vagy tanult. Meghirdettem az iratterjesztést, a kijáratnál vásároltunk bibliovasó kalauzt. Tavaly is körülbelül 50-en vásároltak bibliovasó kalauzt, ez azt jelenti, hogy 50-en ugyanazt olvassuk. Tehát ezért is választom mindig a napi igét a kalauzból, mert úgyis azt olvassuk, együtt gondolkozunk, formálódik a közösség. Kávén kalendárium is érkezett, azt is meg lehet venni, és az a bizonyos családi naptár, abból még van 12 darab, 1500 forintos árban, amit tavaly is többen vittek, ahol a család föl tudja jegyezni maga feljegyzéseit. Még hirdetem azt, hogy következő vasárnap már a kis teremben tartjuk az Isten tiszteletet. Fejezzük be Isten tiszteletünknek ezt a részét, és a 426. dicséret 3. és 4. versét énekeljük. A 4. vers éneklése alatt távozhatnak el azok, akik most nem kívánnak úrvacsorázni. A 426. dicséretünk 3. versét, tehát közösen énekeljük. Lelkem, teljes üdv a részed. Hagyd a búcs a gondot el. Hasonlóképpen lendületesen, dinamikusan énekeljük ezeket a verseket is.